Márk evangélium a 16. részének az első 8 versét fogom olvasni. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírboltokhoz. És erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondták el semmit, mert féltek. Márkról tudjuk azt, hogy az ő evangéliuma a rómaiaknak, a pogányoknak szól, és Márk evangéliumát végigolvasva folyamatosan definíciókba ütközünk, azoknak az elmagyarázását olvashatjuk. És a feltámadás történet is érdekesen alakul Márk leírása alapján. Tudjuk azt Márkról, hogy amikor ezek a dolgok történnek, ő egy kisfiúként éli az életét, és szorosan kötődik az apostolokhoz, követi Jézust, követi az apostolok mozgását, bárhol mennek, és ő is szemtanúja az eseményeknek, de gondoljunk vissza gyermekkorunkra, amikor átéltünk eseményeket a szüleinkkel, a nagyszüleinkkel, és amikor felnőtté váltunk, akkor akartunk ezekre emlékezni, és megkérdeztük az idősebbeket, hogy hogy is volt ez pontosan, mert én így emlékszem, de hát gyermekként nem figyeltem mindenre pontosan oda, vagy nem úgy emlékezhetek, ahogy az valójában történt. És a Márk evangéliumának a keletkezése így alakul, hogy félig meddig szemtanú is, de sok tanúságot meghallgatva, sok bizonyságot meghallgatva leírja az ő evangéliumát a görögül tudó, a római és egyéb pogány népek számára. Márk is utal arra, hogy temetésre készülődnek az asszonyok. Ha visszagondolunk a nagypénteki történetekre, amiket olvasunk az evangéliumból, akkor tudjuk azt, hogy Jézus meghal délután órákban, 3 óra fele, és nem sokára lemegy a nap, nem sokára sötét lesz, pénteken, ami azt jelenti a zsidó gondolkodásban, hogy kezdődik a szombat. A zsidók időszámítása nem olyan, mint a mai időszámítás, hogy 0-tól 24 óráig történnek az óráknak a számlálása, hanem a nap mozgásához teszik a nappalok, illetve az éjszakalok váltását. Tehát este kezdődik a következő napnak a számítása, és a hajnallal fejeződik be az a nap. Ezért látjuk azt, hogy Arimátéi József, illetve Nikodémus nagy buzgósággal, nagy sietséggel mennek Pilátushoz, hogy meghalt Jézus Krisztus, szeretnék őt eltemetni, adjátok ki, add ki a holttestet, Krisztusnak a testét. Pilátus pedig leellenőrizteti ezt az információt. Igen, Jézus meghalt, valóban jelentik az ő katonái, és kiadja Krisztusnak a testét. Nem volt idő a rendes temetésre, mert szombaton nem temethetnek a zsidók, nem dolgozhatnak semmit, és ők meg akarják tartani ezt a törvényt. A holttest megmosásától nem nagyon történik semmi, egy koporsó helyett a zsidók ugye ilyen ruhákba, fátyolba, gyorsba göngyölték a holttestet, és elhelyezték egy sziklasírba, és lement a nap, és szombatnak az előestéje, tehát pénteken a sötétedés elkezdődik. Az asszonyok nincsenek ott a temetésnél, hanem nézik, hogy hova temetik az urat. Na és innen folytatódik a húsvét történet, hogy megvolt a szombat, vasárnap hajnalban, amikor jön fel a nap, kezdenek nyílni a boltok, és el lehet menni a drogériába illatszereket, illatos fűszereket venni, ugyanis szokás volt az, hogy a fátyolba belecsavarják ezeket az illatos fűszereket, hogy a bomló testnek a szagát elnyomja ez a fűszer keverék. És azon gondolkodnak, megvásárolva a temetési kellékeket, és mennek szomorú szívvel arra a helyre, ahol látták az ő urukat eltemetni, hogy ki fogja azt a több száz kilós követ elgörgetni, amihez több férfi ereje kell. Mi pedig asszonyként megyünk oda, hát mi lesz ebből, hogyan fog ez történni? És ők nem is tudnak arról, hogy ott katonák őrzik a sírt, nem is tudnak arról, hogy le lett pecsételve az a sírbolt. Hogyan is kell ezt a sírt elképzelni? Az európai temetkezés teljesen más, mint a zsidó temetkezés. Ez a temetkezés úgy történt, mintha kimennénk most Szomolyára, vagy Noszvarra, és látjuk azokat a borospincéket, vagy látjuk azokat a korábban még lakóházakat is, úgy tudom, azokban laktak emberek, hogy a hegybe bele van vájva egy lyuk, egy járat, és annak több kamrája is van. Én is már voltam ilyen épületekben, és volt egy bejárati rész, volt egy belső kamra, és így tovább, attól függ, hogy meddig ment be a hegybe. És a kő, az pedig egy kerek alakú, egy ilyen malomkőhöz hasonló faragvány volt, aminek a súlya több száz kiló is lehetett, és egy ilyen járatba engedték azt bele, hogy a súlyánál fogva ne lehessen azt könnyen kiemelni. Több férfi és egyéb eszközök kellettek ahhoz, hogy ezt a több száz kilós súlyt onnan kimozgassák. Egy nagyon meredek lejtőn gurították le, hogy a gravitáció is segítsen a halált fogva tartani. Ilyen az ember gondolkodása, hogy a halottakat el kell szeparálni az élőktől, a halottakat be kell zárni egy börtönbe, a halottakat el kell temetni, a halottakat el kell zárni azoktól, akik élünk. Nem tud az ember mit kezdeni a halállal. Nem tudjuk megállítani a halál folyamatát. Nem tudunk mit kezdeni a holttestekkel. Zárjuk őket ki a külvilágból. Ez az emberi gondolkodás, ez az emberi hit, ez az emberi reménység, ami evilági. És nagyon sokan temetkeztek úgy, hogy különböző használati tárgyakat beletettek a sírokba, pont azért, hogy hát, ha kell majd neki enni, hát, ha kell majd neki inni, sőt, valaki, akár a szolgahegy is eltemettette, mert hogyha életre kelni, akkor ő uralkodóként, hát nehogy már egyedül egyen vagy igyon, hanem a szolgái segítsék őt. Egyébként a magyar, az ős magyar kultúrában is ez jellemző volt, az embereknek a lovát is eltemették. Egy nagyon egészséges lovat is eltemettek, mert meghalt az ő tulajdonosa. Milyen borzasztó és milyen korlátolt az emberi gondolkodás. És ez a temetés is egy emberi gondolkodásnak a része, és ne értsük félre, amit mondok. Egy holttestnek az az illatos kenet, az az illatos fűszerkeverék, az a balzsam, ami egyébként nem a zsidó temetkezési szokása volt. Valószínű, hogy itt keverednek a kultúrák, hogy a pogány leuralás alatt van Jeruzsálem. Viszik ezeket a fűszerkeverékeket, viszik a balzsamot, és azon gondolkodnak, hogy hogyan fogják ezt a nagykövet elhelyíteni. Az emberi ész, az emberi szokások, az emberi halott kultúra, ami mozgatja ezeket az asszonyokat, azon túl, hogy Krisztust szeretik, és Krisztus iránt buzgósággal vannak. De mi van az ő szívükben? Félelem, mert amikor látják azt a nagy, hatalmas követ, hogy el van hengerítve, pontosan nem is értik, hogy mi történik. Nem értik azt, hogy ki az a fiatal ember, aki ott ül Jézusnak a fekvő helyén. Tudjuk, hogy két angyal volt. A rómaiaknak írt evangélium, tehát a Márk evangéliuma a szóvivőt említi meg. Egy fiatal ember testébe, képébe jelenik meg az Istennek az angyala. Ha Mátéhoz lapozunk, akkor látjuk az angyalnak a leírását. Máté úgy írja, hogy zsidóknak írja az evangéliumát, hogy a mennyből jött egy angyal, és milyen volt az ő ruhája, fehér volt, világított, milyen volt az ő tekintete, az ő szeme, mint hogyha villámokat szólt volna, sugárzott az ő arca. Isten dicsősége jelenik meg hol? A temető kellős közepén. Hol? Azon a helyen, ahova a holttestet helyezték József és Nikodémus. Az Isten dicsősége, Istennek a szentsége, a földön kívülisége, Istennek az élő ereje ott ragyog. ebből a fiatal ember képéből. Ha a görög szöveget nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem egy felnőtt fiatal ember képében jelenik meg az angyal, hanem egy ifjú, egy fiatal fiúnak a képében. Jézus 33 évesen hal meg, valószínű, hogy az öregedésnek bizonyos jelei megindultak az ő életébe és az ő testén is, mert 30 fölött minden nap ajándék szokták mondani, akik ezt a kort már elhagyták, ezt tudják. De nem Jézust látják viszont, hanem egy sokkal fiatalabb embert. És nem értik, hogy itt Jézusnak kéne lenni, mert ha ő azt mondta, hogy feltámad, akkor miért egy fiatal ember, miért egy fiú van ott? Nem értik. Nagyobb félelem, nagyobb ijegység száll az ő lelkükre. És az ember elkezd beszélni, és nézzük meg jól a kérdését. Menjünk oda a Bibliába, mert elfelejtjük ezt a kérdést jól megfigyelni. Azt mondja ez az angyal, hogy ne féljetek. Ez annyi szó le van írva a Bibliában, hogy innentől már nem is figyel az olvasó. Persze is van az, hogy ne féljetek, és olvassuk tovább. De miért ne féljetek? Azt mondja, azt kérdezi, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Nem mindegy, hogy kit keresel. Nem mindegy, hogy ki az, aki után kutakodsz. Vannak sírások, akik mit keresnek a temetőbe? Kincseket, pénzt, aranyat, értékeket. Valaki csontokat keres, az elődeinek a csontjait keresi. Valaki olyan dolgokat keres a föld alatt, ami a régi korokról szóló bizonyságtétel. Ők a muzeológusok, ők a régészek. Olyan sokan ásnak, és olyan sokan mennek a temetőkbe keresni valamit. Olyan sokan mennek és keresik különböző áldozatokat bemutatva az életnek értelmét. Mi az Isten fiának az értelme? Jött nagy erővel, berobbant a köztudatba, a vízből bort csinált, a halottat feltámasztja, betegeket gyógyított, ördögöket űzött, embereknek megmondta a személyes titkait, megmondta akár a vezetőknek, a templomi embereknek, akár a politikai vezetőknek, azt, amit az emberek nem mertek hangosan kimondani, Jézus szembeszállt velük, sőt olyanokat mondott, hogy az emberek megbotránkoztak benne. És ez az ember arról beszél, hogy élni fogunk örökkön örökké az Isten királyságába, most pedig megyünk az ő temetésére, megyünk az ő sírját megkeresni. És persze, hogy egy félelem van bennünk, mert akiben mi reménykedtünk, amilyen proféciákat mi megértettünk zsidó emberként, gondolják ezek az asszonyok, vagy akár a tanítványok is, ő most meg van halva, el van temetve. Láttuk őt meghalni a kereszten. Azt mondja az angyal, ne féljetek. Ne féljetek. Mi is a félelem, testvérek? Az egy érzelem. Elsősorban egy érzelem, ami valahogy keletkezik a mi lényünkben. De ebből az érzelemből lehet előbb vagy utóbb egy testi tünet is, igaz? Aki fél, annak vannak különböző testi megnyilvánulásai. De ami ennél rosszabb, ennek szellemi hagyatéka is van, illetve lesz, aki nagyon sokat fél, az mi lesz, testvérek? Az depressziós lesz, az lehangolt lesz, az félni fog mindentől, félni fog attól is, amitől nem kell félni, és ebbe pusztul bele a félelembe. Az angyal az első üzenetet, amit mond, ne féljetek. A másik üzenet, kit kerestek? A názáreti Jézust. Ez volt Jézusnak a földi neve. Ez volt az, amivel Jézus be lehetett azonosítani. Igen, a názáretit keresünk. Akit megfeszítettek? Jézus idejében a Jézus név elterjedt volt. Olyan sokan várták a mesiást, hogy azt a nevet adták az ő fiúknak, hogy Jézus. Jesua, a szabadító, az üdvözítő. Hát, ha mi fiunk lesz a mesiás. Hát, ha mi fiunk lesz az, akit az Isten elrendelt arra, hogy megmentse Izraelt. Sok Jézus megszületik, sok Jézus meghal. Az angyal ezért kérdezi, a názáretit keresitek? Akit megöltek, megfeszítettek keresztfán? Őt keresjük, de nem találjuk. Te vagy helyette, de mi nem téged keresünk. Mondhatják az angyalnak, gondolhatják a szívükben. Ha valaki keresi az Isten fiát, és keresi azt, aki az élet értelmét visszaadja, az meg fogja találni. Lesznek mindig angyalok, hírnökök, akik hozzák az Isten evangéliumának üzenetét. Mondja tovább az angyal, feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Az örömhír, az evangélium az, hogy Jézus a megölt názáreti feltámadt. Nincs a halottak között. Nagyon sok híres embernek van sírja. Neked is, nekem is lesz egyszerre sírom, ahol az emberek elmehetnek és kereshetnek bennünket. De mire mennének velünk? Mire mennénk egy halott Jézussal? El lehetne őt jól temetni. El lehet kezdeni őt sajnálni. De emlékezzünk vissza a nagy pénteki eseményre. Jézust viszik a golgotai helyre, viszik a Golgotára, viszik a kivégző helyre, és siratják őt a népek. És Jézus azt mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatok miatt síratok, a ti bűneitek miatt sírjatok. Én azért jöttem, hogy meghalljak. Én azért jöttem, hogy elvegyed a ti halálotokat. Én azért jöttem, hogy életet adjam nektek. Engem ne sírassatok. Jézus feltámadt. És nézzük meg Jézusnak az üzenetét, amit az angyal továbbít. Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak, és mondjátok meg Péternek. Miért foglalkozik Jézus ezzel a Péterrel? Jézusnak van egy története 100 bárányról. Mi van a 100. bárányjal? Elveszik az a 100. bárány, elmegy valahova, elmegy világá. És a pásztor azon gondolkodik, hogy mi van a 100. bárányjal. Keresi, kutatja az istállóban, az itatónál, keresi a nagy bárányok között, a kis bárányok között, a nagy bokorban, a kis bokorban, nincsen bárány. Rájön arra, hogy ez elveszett. Utána kell menni, meg kell keresni. És ott hagyja a 99-et, és hol megy? Elmegy a 100. után. És addig megy, addig keresi, míg meg nem találja. És visszaviszi őt a többi bárány közé. Péter egy olyan bárány, aki belázad Jézussal szemben, és megtagadja őt. Többször is. Jézus nagyon erősen, nagyon erőteljesen keresi azokat, és utána megy azoknak, akik elhagyták az Isten evangéliumát, az Isten kegyelmét, és elkolbászoltak, elkóboroltak, elmenekültek, elszaladtak az Isten elől. Mondjátok meg a tanítványoknak, és Péternek. Másik evangéliumot, ha olvassuk, másik leírás szerint, akkor azt látjuk, hogy Péter is megy ki a tanítványokkal a sírba, és amikor belenéz a sírboltba, és látja az üres fekvő helyet, látja ott a gyorsat felcsavarva, a fejénél is, és a lábánál ott vannak az angyalok, akkor elcsodálkozik, és nem érti. Nem érti, hogy mi történt. Olyan sokan vannak, akik Péterek, oly módon, hogy hittek valamikor az Isten fiába, sőt, követték az Isten fiát, sőt, ígéreteket tettek, esküdöztek az Isten fiára, és akkor hogy elhagyták az Isten fiát. Megtagadták az Urat. Elárulták az Urat. És utána jön az állapot, hogy nem értem. Nem értem. Nem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz ezután. Nem értem magamat. Nem értem az Istent. Vagy éppen nem értem a gyülekezetet. Kicsit kitekintve, kilépve az újszövetségi gyülekezeti fegyelemre. Nem értem a gyülekezetet, hogy most miért állnak nekem ellent. Hát én vagyok Péter, hát én vagyok az, aki a kőszikla, én vagyok az, akit Isten kiválasztott valamire. Így van, Isten kiválasztott téged és engem is, és valamennyünket valamire. De ha kiállunk abból az elhívásból, kiállunk mi szolgálatunkból, akkor nincs helye a szolgálatunknak. Akkor annak van a helye, hogy Jézus szól az angyalon keresztül, hogy higgyetek, higgyetek. Szól külön a tanítványoknak, és külön annak a Péternek, aki elhagyta az Urat. Mi történik, amikor az angyalnak az üzenetét meghallják? Egy érdekes szó van itt, amit a magyar fordításunk sajnos nem ad vissza. Azt olvassuk itt a 8. versben, hogy ekkor kijöttek és elfutottak a sírbortól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. Hát a remegés szót azt értjük. Remegtünk már a hidegben, remegtünk már a láztól, remegtünk esetleg a félelemtől. De mi ez a döbbenet szó? Ha mondok egy másik szót, érteni fogjátok, mi van leírva a görögben? Extázis. Mit jelent ez a szó? Hogyan lehet ebbe az extatikus állapotba kerülni? Hát, ha nem tudjuk, az nem baj, mert akkor nem drogozunk. Ez egy nagyon jó válasz volt. Kicsit aggódtam, valaki feláll és elmondja, hogy hát vannak ezek az orvosságok, vagy gyógyszerek, vagy drogok, és hogyha ezt így meg így beadod magadnak, akkor ennyi idő után ez hatni fog, és extatikus állapotba kerülsz. Mi történik azzal, aki valamilyen úton, módon egy ilyen önkívületi állapotba kerül? Hadd fordítsuk le ezt a szót magyarra. Segít is a szónak a jelentése. Nem tud magáról, olyan dolgokat tesz, ami nem egyezik a saját akaratával, nem egyezik a saját véleményével, viselkedésével. Esetleg olyan dolgokat tesz, amit később, amikor kiózanodik, amikor magához tér, nagyon megbán, és nem tud magyarázatot adni az ő viselkedésére. Remegés fogta el őket, és extázisba esnek. Ez a szó van ott a görögben. Miért fontos ez a szó? Nem tudják, hogy mit csinálnak. Elfutottak a sírtól. Mi Jézus mentünk eltemetni, és ott van egy jóképű fiatalember, aki azt mondja, ne féljetek. Hát mi ez? Jönnek a tanítványok, ők sem értik. Akkor a többieknek keresik a holttestet. Találkoznak egy kertésszel, akit azt gondolják, hogy ő a kertész. Pedig ő maga az Úr Jézus. Nem ismerik fel az Úr Jézust. Beszélgetnek az Úr Jézussal, de nem tudják, hogy ő az Úr Jézus. Hova tetted őt? Te vitted el? Önkívületi állapotban esnek. Önkívületükbe. Nézzük meg, hogy mit csinálnak. Nem beszélnek, nem mondják el senkinek, mert féltek. A félelem ott van a szívedben, akkor a Krisztus csodájára nem megtérése, nem újjászületése reagálsz, hanem önkívületű állapotba kerülsz. Ezért botránkozás vagy őrültség, attól függ, hogy mely kategóriába tartozol. Zsidó módon gondolkodsz? Vagy görög, tehát pogány módon gondolkodsz? Ha lapozunk egyet a Bibliába, az utolsó versekhez érve, Márk evangéliumában azt találjuk, hogy hát nagy nehezen elmondták, hogy mit láttak, vagy mi történt, de nem hitték el. Végül, 14-es vers, megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Jézus annyira szereti az embert, hogy nem egyszer szól az angyal által, hanem újból és újból küld embereket, hogy bizonyságot tegyen az ő haláláról és feltámadásáról. És végül megjelenik az apostoloknak is, a 11-nek. Látjuk a többi leírásban azt, hogy átmegy az át ajtókon, megjelenik középen, és azt mondja, békesség nektek. Isten fia, megölt bárány, ezzel az üzenettel jön ma, hogy békesség nektek, mert én élek, mert én feltámadtam a halálból. És aki erre a békességre, erre a nyugalomra, erre az örömre hitetlenséggel és további keménységgel reagál, azt Isten kiveti magából. A Szentlélek egy idő után nem fog szólni hozzá, nem hívja őt megtérésre, és Isten kiszolgáltatja őt vagy őket az ő testi, szellemi kívánságaiknak. Az apostolok hitre fakadnak Jézus látán, bár mondjuk Tamással van egy kis helyzet, ő nem hisz a többieknek. Sőt, amikor látja az Urat, ő kéri azt, hogy hadd nyúljak be a sebeidbe, hadd érintsen meg a testedet, hadd fogjam meg az átfúrt kezedet, lábadat, mert én hiszem, hogy ha látom. És Jézus mond egy üzenetet, hogy boldogok azok, akik nem látnak, de hisznek. Mi nem látjuk Jézusnak az üres sírját. Most egy templom van ott a helyén. Az már nem Jézusnak a sírja. Vagy lehet, hogy nem is ott volt a sírja. Mi nem látjuk Jézusnak az átszegzett kezét. Nem látjuk a kiukasztott oldalát. Nem látjuk a megszámolható csontjait a hátán, a bordáit, a lábáról leszakadott húst, ahogy az ostorral őt megkínozták. Mi nem látjuk ezt a testet. De hihetünk. És boldogok lehetünk azáltal, hogy mi a szellemi látásunkkal látjuk a Krisztust, látjuk a feltámadt Urat. És ez boldogságot, békességet ad nekünk. Amíg félelemmel közelítesz az Istenhez, addig e világ fia vagy. Szintén Pál apostolnak egy gondolatát hívom segítségül zárásképpen. A római levél 8. fejezeténél van egy nagyon, nagyon jó bizonyságtétel, hogy hogyan kell nekünk a Krisztus evangéliumára reagálnunk. 12-es versről így szól az ige. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Miért mentek a nők a temetőbe? Hogy ünnepeljék a feltámadt királyt? Temetni mentek. Kit szoktunk temetni? Egy holttestet. egy holtestet temetünk. Adósok vagyunk, de nem a testnek, ezt mondja az ige. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, ha örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Pál apostol így foglalja össze azt a reagálást, ahogy nekünk válaszolni kell az üres sír látványára. Hogy ahogy válaszolnunk kell a megdicsőült testű, a feltámadt testű Jézusnak a megjelenésére. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem a fiúságnak a lelkét. Ha a fiúság lelke van bennünk, akkor a bennünk lakó isteni lélek, a Szent Lélek is bizonyságot tesz. Kinek? Magadnak is, és a melletted ülőnek. Annak, aki téged kérdez a hitedről. És ha te lelked is bizonyságot tesz, mert a te lelked többé nem fél a testi haláltól, nem fél a szellemi haláltól, mert tudjuk, ha meghalunk is, megyünk az Úrhoz, és örökké élni fogunk. Ez Krisztusnak a húsvéti üzenete. Ez a mi üzenetünk is, ez a mi válaszunk minden olyan állapotra, ami extázist okoz. Ez a mi válaszunk minden olyan dologra, ami félelmet okoz az emberek szívébe. Ez a mi válaszunk minden emberi gyarlóságra, betegségre. Ez a mi válaszunk a bűnre. Ézsaiás mondja, nagyon szeretem Ézsaiásnak ezt a mondatát, a megtérés segítene rajtatok. Van cigánypolitikánk, nem jól működik. Mindegy, hogy jobb oldal vagy bal oldal csinálja, valahogy nem jól működik. Van nekünk az embereket megmentő politikánk, akik adósságba verték magukat, és most éheznek, vagy haldokolnak a sok hiteltől. Nem jól működik. Van nekünk sok mindenre politikánk, az oktatástól kezdve erre, arra, amarra. És azt látjuk, hogy egyik sem működik, vagy nem úgy működik, ahogy azt szeretnék annak a törvénynek, vagy politikának a megalkotói. A megtérés segítene rajtatok. A te életedben is sok mindenre van ötlet, van megoldás. De a megtérés az, ami valóban segít rajtunk. Miért? Mert hogyha Krisztusra nézve, a feltámadt Krisztusra nézünk, akkor másképp látjuk azt a problémát. Másképp vesszük azt az akadályt, és másképp állunk a dolgainkhoz. Amikor megértettük és elfogadtuk Jézus Krisztusnak a feltámadásról szóló bizonyosságot, akkor menjünk és beszéljünk erről. Menjünk, tegyünk erről bizonyságot az életünkkel, a szavainkkal, és mindennel, amit teszünk, az Isten nevében, Istennek a dicsőségére tegyük. Amen.